A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 493. dicséret első versét, Dicsérlek, Uram, téged. Gyülekezet foglalja el helyét, és énekeljük a 490. dicséret 5-től 8-ig terjedő verseit, Te teremtettél bennünket. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének 13. részéből.
Mindenki engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, csak Istentől. A meglévő felsőbségeket Isten rendelte. Azért, aki szembeszáll a felsőbséggel, az Isten rendelése ellen szegül. Az ellenszegülők pedig ítéletet vonnak magukra, mert a hatóságok nem a jó, hanem a rossz cselekedetek büntetésére vannak. Akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicsérni fog téged, mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt teszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki gonoszt cselekszik. De nem csak a büntetés miatt, hanem a lelki ismeretért is engedelmeskedni kell. Azért fizettek adót is, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a tisztükben fáradoznak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót. Akinek a vámmal, annak a vámot. Akinek a félelemmel, annak a félelmet. Akinek a tisztelettel, a tiszteletet. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másik embert szereti, az betöltötte a törvényt. Mert ez, ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében van összefoglalva. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele baráttal. Tehát a törvény betöltése a szeretet. Mindezt tegyétek meg, mert tudjátok az időt. Eljött az óra, hogy az államból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlóban van, a nappal pedig elközelgett. Vessük le azért a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Tisztességesen járjunk, amint illik nappal, nem dorbézolásokban és részegeskedésekben, nem paráználkodásokban és kicsapongásokban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Eddig testvéreim a felolvasott ige, jöjjetek, imádkozzunk! Uram, hálásan köszönjük, hogy hívásodra ismét eljöhettünk a Te házadba. Magasztal a szívünk, hogy Te hatalmas Úr vagy, hogy a Te szereteted feltétlen felénk, és nem függ a mi hűtlenségünktől, hanem szilárdan áll. Köszönjük Jézus Krisztus életét és halálát, akit azért küldtél, hogy megbékülhessünk veled, Istenünk. Köszönjük, hogy általa, szava és világossága által kerülhetünk a Te vonzásodba. Köszönjük, hogy ma is szólni fog a Te igéd, és kérünk azért, hogy a mi szívünkben is megszólalhasson. Köszönjük, hogy rajtunk volt tekinteted az elmúlt héten. Kérünk, bocsásd meg, amikor nem tudtunk hiteles követeid lenni, lábunkkal egyenes úton járni, szánkkal, tetteinkkel és mulasztásainkkal ellenet tettünk. Uram, irgalmazz nekünk! Csak így tudunk bűneink szorításából szabadulni, és szereteted ölelő szabadságában példamutató életet élni. Uram, természetünk szerint hajlandóak vagyunk kerülő utakra térni, és csak önmagunkat szeretni. Ebből is csak te tudsz minket kiemelni, és újra helyünkre tenni a szereteteddel. Győzd meg minket, védj rá, hogy van értelme szeretni másokat, szolgálni feléjük, járni az engedelmesség útján szavad szerint. És ha még álomvilágban élünk, kérünk ébresz fel, hogy elindulhassunk az üdvösség felé. Köszönjük, Uram, hogy szeretsz, és tudod, mire van szükségünk egyenként. Kérünk téged gyülekezetünk betegeiért, erőtleneiért. Te állj meg mellettük is, adj nekik gyógyulást, hitet, szeretetet, reménységet. Kérünk, téged akarunk most hallgatni, add, hogy meghalljuk szavadat. Kérünk, Uram, áraszd ki szent lelkedet a szíveinkbe, hogy örömmel rójuk utunkat, teljesítsük kéréseidet, parancsaidat. Köszönöm, Úr Jézus, hogy aki tőled tanulja, az tud igazán szelíd és alázatos lenni. Kérünk, hogy a te igéd foglalja el az őt megillető első helyet az életünkben. Hívunk, Uram, légy jelen a te nevedért. Ámen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak Tituszhoz írott levelének második részéből, a 14. versből hirdetem nektek Jézus Krisztusról, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és hogy önmaga számára megtisztítsa saját népét, hogy jó cselekedetekre igyekezzen. Amen. Azt szeretném kérni, hogy aki hátul áll, itt elől sok hely van, még nyugodtan ide előre lehet jönni. Az ige hirdetésére készülve a 231. dicséret második versét énekeljük, Bízom hozzád erős hittel. Istennek az a szent ígéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni nektek, írva található Pál apostolnak a Tituszhoz írott levelében, a 3. rész 7. versében. Emlékeztesd őket arra, hogy vessék alá magukat a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak, engedelmeskedjenek és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, kedvesek legyenek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Mert régen mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők, különböző kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, gyűlöltek és egymás gyűlölők voltunk. De amikor a mi üdvözítő Istenünk jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem a véghez vitt igaz cselekedeteink alapján újított meg, hanem könyörületből mentett meg minket az újjászületés fürdője és a Szentlélek által, akit kitöltött ránk bőséggel a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk által, hogy kegyelméből megigazulva örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Amen. Kedves testvérek, a múlt vasárnapi igehirdetésben az üdvösséget, a hívő ember életútját egy kábelhídhoz hasonlítottam, mint amilyen például az Erzsébet híd, vagy Isztambulban a két Boszforusz híd. Két pillér a két parton, két kapu, és a kettő között a kifeszített hídtest. Így szólt a hasonlat, hogy a híd első pillére, a kegyelem megjelenése, azaz Jézus Krisztus első eljövetele a váltság munkájával. A második pillér a dicsőség megjelenése, amikor majd Jézus Krisztus visszajön hatalommal és dicsőséggel. És a híd teste a kegyes élet a mindennapokban, ahogyan haladunk keresztül a hídon az egyik kapu felől a másik kapu felé. Ma ez a gondolatmenet folytatódik tovább, azaz hogyan realizálódik ez a kegyes élet a hétköznapok során. Pál apostol ehhez két példát hoz a hívő életre. Ez a két példa az engedelmesség a felsőbbség iránt és szelídség mindenki iránt. Azt hiszem, hogy ezek a példák éppen a legnehezebbek közé tartoznak. Talán ezért is hozza éppen ezt a két példát. Az első tehát az engedelmesség a felsőbbség iránt. Három kifejezést használ Pál: vessék alá magukat a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak. Ez az egyik, a másik az, hogy engedelmeskedjenek, és a harmadik pedig legyenek készek minden jó cselekedetre. Kedves testvérek, Magyarországon már évtizedek óta az egyik legfőbb és legkedvesebb foglalatosságunk a felsőbbség szidalmazása, mondjuk meg őszintén. De Isten igéje nem erre tanít. Először is azt mondja, hogy vessék alá magukat a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak. Ez azt jelenti, hogy nyugodjunk meg Isten akaratában. Nem volt Isten tudta, sőt akarata nélkül, hogy csak az elmúlt évszázadot vegyük sorra, sem a Horthy rendszer, sem a Rákosi, sem a Kádár rendszer, sem a szocialista kormányzás a rendszerváltást követő két évtizedben, sem a Fidesz kormány már másodízben. Ezek mind-mind Isten tudta és akarata mellett voltak jellemzőek országunk életére. Ez politikai irányultságtól teljesen függetlenül, mondom, minden felsőbbség Isten tudtával, sőt, akaratával uralkodik. A hívő ember feladata, hogy vessék alá magukat. Amikor így mondja az ige, hogy a fejedelmségeknek és hatalmasságoknak, ennek a hátterében tulajdonképpen az van, hogy Isten akaratának. Tehát a hívő ember feladata az, hogy fogadja el Isten akaratát, és imádkozzék a felsőbbségért, ahogyan ez más helyeken a Bibliában megtalálható. A másik ilyen kifejezés, hogy engedelmeskedjenek, azaz tartsák be az állami törvényeket. Legyenek azok akár az alkotmány előírásai, akár gazdasági vagy bármely más törvény, ne keressenek kibúvót. És végül a harmadik, hogy legyenek készek minden jó cselekedetre, azaz legyen pozitív a hozzáállásuk. Természetesen, amikor a felsőbbség iránti engedelmességről tanít bennünket az ige, azért, ha ebben az ige szakaszban nincs is benne, de magában a Bibliában benne van, hogy ennek az engedelmességnek van határa. Ha a felsőbbség Isten tagadása, Isten akaratának semmibe vételére akarnak kényszeríteni, akkor nem szabad engedelmeskednünk. Hiszen maga Jézus is azt mondta, hogy adjátok meg azért a császárnak azt, ami a császáré, az Istennek pedig azt, ami az Istené. Abban a pillanatban, amikor a császár azt kívánja tőlünk, ami az Istené, akkor azt nem adhatjuk meg neki. De amikor azt kívánja tőlünk, ami az övé, így ebben a jézusi mondásban, akkor azt ne próbáljuk Istennek adni, mert azt a császárnak kell adni. Adjátok meg azért a császárnak azt, ami a császáré, és Istennek azt, ami az Istené. A másik példa, amely szintén a legnehezebb parancsolatok közé tartozik, a szelídség minden ember iránt. Ilyen kifejezésekkel találkozunk: senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, kedvesek legyenek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Hát ez se semmi. Két tiltás és két előírás áll előttünk. Az első tiltás, hogy senkit ne szidalmazzanak. Az új fordítás így mondja, hogy ne szóljanak meg. Azaz, így lehetne mondani, hogy se szemben, se a háta mögött ne mondjunk rosszat a másikról. Ez különösképpen is a pletyka és a rágalmazás tiltása. Hiszen az, hogy ne szóljanak meg senkit, ez leginkább a háta mögött szokott történni az embernek. Bizony ezt még hívőként is nagyon nehéz megállni, mert a hívő emberek is borzasztóan pletykásak tudnak lenni. A hívő emberek is könnyen belecsúsznak a rágalmazásba. Aztán másik, hogy ne veszekedjenek. Az új fordítás így mondja, hogy kerüljék a viszálykodást. A vita, az ellenségeskedés, az összetűzés, a pártoskodás, a szakadás elkerülése. Ez is nehéz, mert olykor még saját igazunkról, hogy úgy mondjam, nem vélt igazunkról, hanem saját valódi igazunkról is le kell mondani ennek érdekében. A két előírás pedig, az egyik az, hogy kedvesek legyenek, megértést, irgalmat, szelídséget, jó indulatot tanúsítani. Körülbelül ezt jelenti az eredeti görög kifejezés. De talán leginkább az, hogy békességre törekedni. Károli úgy fordítja, hogy gyöngédek legyenek. Az új fordítás azt mondja, legyenek megértőek. Tehát úgy is lehetne mondani, hogy fogadjuk bölcs mosollyal a dolgokat. Legyünk kedvesek, megértőek. És aztán a másik előírás, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Itt is, hogyha az eredeti görög kifejezést nézzük, az jelenthet nyájasságot, alázatosságot, udvariasságot, körültekintést, szelídséget. És ami félelmetes és megdöbbentő, hogy itt van ez a két kis kifejezés, hogy teljes szelídséget és minden ember iránt. Tehát az, hogy időnként szelidek vagyunk egyesekkel szemben, az a Biblia szerint nem elegendő. Teljes szelídséget kell tanúsítani minden ember iránt. Ezek bizonyos Jézus Krisztusnak a tulajdonságai. A 2 Korintus 10.1-ben olvassuk, Pál mondja, Krisztus szelídségével és engedékenységével fordulok hozzátok én, Pál. És itt az eredeti görögben ugyanazok a szavak szerepelnek, mint itt a Titus levélben, hogy kedvesek legyenek, és teljes szelídséget tanúsítsanak minden ember iránt. Krisztus szelídségével, és itt így fordítja fordításunk, hogy engedékenységével fordul hozzánk az apostol. Ugyanazok a szavak. És amikor Pál apostol elég részletesen elmondja a keresztény hívő élet mindennapjainak talán a két legnehezebb példáját, az engedelmesség a felsőbbség iránt és szelídség minden ember iránt, akkor ezek után hozza ennek a teológiai indoklását is, hogy a hívő élet mindennapi hozzáállásának, a megélt Isten félelemnek mi az alapja, mi az indoka. Így is mondhatnánk, hogy előttünk áll a megújulásnak a programja. A hétköznapi hívő élet mindennapjai után lássuk tehát, hogy hogyan történik velünk az a megújulás, ami képessé tesz bennünket arra, hogy mindezt meg is cselekedjük. Az első, emlékeztetés a régi bűnökre. Pál azt mondja, mi sem úgy éltünk egykor, mint ahogy kellett volna, mint amit elénk tárt két példájában az előző versekben. És itt egész részletesen leírja azt, hogy milyenek is voltunk, mert régen mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők, különböző kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, gyűlöltek és egymást gyűlölők voltunk. Ilyenek voltunk. Ez egy diagnózis a mi életünkről, akár tetszik, akár nem. A nem hívő embernek az alapállapota ez. Legfeljebb megtanultunk viselkedni. Alapjában ilyenek vagyunk.
Legfeljebb megtanultunk viselkedni. A szív javíthatatlanul gonosz, ahogyan a Bibliában már Mózes első könyvében olvassuk. A diagnózis persze nem szokott tetszeni. A primitív ember ilyenkor homokba dugja a fejét, hogyha egy olyan orvosi diagnózist hall, ami neki nem tetszik, és messze ívben elkerüli az orvost. Minthogyha ezzel valamilyen megoldást találna. Az okos viszont minél hamarabb keresi a gyógyulás útját. Ez a kérdés, hogy mi is ebben az esetben primitívek vagyunk, vagy okosok vagyunk. Felállította Isten igéje a diagnózist rólunk. A nem hívő ember alapállapotát, ezt vagy tudomásul vesszük, és azonnal megyünk keresni a gyógyulást, vagy pedig homokba dugjuk a fejünket, és éljük tovább az életünket úgy, ahogyan eddig tettük. A lelki gyógyulás útja, és itt van előttünk. A megújulás, ha úgy tetszik, a lelki gyógyulás eredete, itt van a 4., 5. és 6. versben. De amikor a mi üdvözítő Istenünk jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem a véghez vitt igaz cselekedeteink alapján újított meg, hanem könyörületből mentett meg minket, az újjászületés fürdője és a Szentlélek által, akit kitöltött ránk bőséggel, a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk által, hogy kegyelméből megigazuljunk. Tehát ez a megújulás, vagy ha tetszik a lelki gyógyulásnak az alapja, az eredete, nincs más út a halálból való kikerülésre, mint ez. Amikor így írja az apostol, de amikor a mi üdvözítő Istenünk jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, ez rímel a múlt vasárnapi igehirdetésben elhangzott versre, mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek. Isten kegyelmének megjelenése, vagy Isten jóvoltának megjelenése, vagy az emberekhez való szeretetének a megjelenése, ezt a múlt alkalommal is bőségesen részleteztem, ez Jézus Krisztus megjelenése. Betlehemi születése, szent élete, ártatlan halála, maga a váltság mű, ahogyan meghalt értünk a kereszten, ahogyan bűneinket magára vette. Aztán folytatódik a gondolatmenet, nem a véghez vitt igaz cselekedeteink alapján újított meg. Nem a véghez vitt igaz cselekedeteink alapján, mivel hogy ilyenek nincsenek. Az a mérce, amit már nagyon sokszor elmondtam itt erről a szószékről, amit a hegyi beszédben így olvasunk Jézus szavaiként, ti azért legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Erre szoktuk mondani, hogy hát ez egy lehetetlen követelés, mert nincs olyan ember ezen a világon, aki ennek meg tudna felelni. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát nem a véghez vitt igaz cselekedeteink alapján újított meg. Mert ez lenne a mérce, ez lenne az igaz cselekedet, hogyha úgy tudnánk élni, úgy tudnánk szólni, úgy tudnánk gondolkozni, mint ahogy maga a mennyei atya. Hát persze, hogy nem ez alapján újított meg bennünket, mert ez alapján nincs megújulás, hiszen mi nem vagyunk olyanok, hanem könyörületből mentett meg bennünket. Nem a véghez vitt igaz cselekedeteink alapján újított meg, hanem könyörületből mentett meg minket. És aztán itt olvasunk arról, hogy ez a megváltás hogyan realizálódik a hitre jutott ember életében. Az újjászületés fürdője és a Szentlélek által. Az újjászületés fürdője és a Szentlélek által, ez tulajdonképpen ugyanannak a dolognak a két oldala. Az újjászületés fürdője az tulajdonképpen itt ebben az összefüggésben a bűnbánatot jelenti, hogy Elfordulok a bűneimtől, elfordulok az istentelenségtől. És az, hogy a Szentlélek által, az azt jelenti, hogy viszont odafordulok Istenhez, aki az ő szent lelkét belém plántálja, belém ülteti, eltölt engem a szent lelkével, hogy igazán ő legyen számomra, Isten legyen számomra az egyedül igazán fontos. És aztán ezt még folytatja is tovább, hogy akit kitöltött ránk bőséggel, a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk által. Nagyon fontos ez, hogy bőséggel, hogy nem csak éppen, hogy valamit ad Isten, hanem bőséggel adja az ő szent lelkét, az ő bűnbocsátó kegyelmét, megigazító kegyelmét. De olyan jó, hogy ott van az igében még ez a kis mód határozó, hogy a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk által. És ez azt jelenti, hogy Isten szent lelkét nem lehet elválasztani Jézus Krisztustól. Tehát amikor Isten adja az ő szent lelkét, és újjászületünk, az pontosan akkor következik be, amikor Jézus Krisztus áldozata személyes valósággá válik az életünkben. Amikor megértjük, hogy Jézus értünk, helyettünk, miattunk halt meg, ahogyan ezt szoktuk mondani. Tehát az újjászületés, a Szentlélek szívünkbe költözése, ez nem Jézus Krisztus nélkül zajlik le, hanem pontosan a Szentlélek teszi jelen valóvá a számunkra mindazt, ami 2000 évvel ezelőtt ott a Golgotai kereszten megtörtént, és ahogyan Jézus feltámadt sírjából. Ezt a Szentlélek teszi számunkra jelenvalóvá és nyilvánvalóvá. Ezért nem lehet elválasztani a szent lelket Jézus Krisztustól. És így mondja végül, hogy kegyelméből megigazulva. Ez a megújulás, a helyreállítás, az igazzá nyilvánítás kérdése. Hogy onnantól kezdve, amikor mindez megtörtént velünk, akkor Isten úgy tekint ránk, minthogyha Jézus Krisztust látná. Mi bűnösök vagyunk, Jézus Krisztus szent, tökéletes és igaz. Mégis amikor ő ránézett a kereszten, akkor Jézus bűnné lett értünk, viszont amikor mi ránk néz, hívő emberekre az Atya, akkor Jézus Krisztusban lát bennünket, szenteknek, tökéleteseknek, bár nem vagyunk azok. Elmondtam már ezt a hasonlatot, hogy mindannyian most felöltözve vagyunk itt. A testvérek a testemet legfeljebb idáig láthatják meg, a két kezemet. Más nem. Ugyanígy, amikor az Atya ránk tekint, akkor, ha Jézus Krisztusba vagyunk beöltözve, mint amit sokszor mond az ige, több helyen is Pál apostol, akkor Jézus Krisztust látja rajtunk, és nem minket, nem minket magunkat a magunk bűneivel és nyomorúságaival, hanem Jézus Krisztust a maga szentségében és igazságában, ha ő belé rejtettünk, ha őt öltöttük magunkra, ha megmostuk a ruhánkat a bárány vérében. Olyan sokféle kifejezés van az igében mindenre. És végül utoljára még kell beszélnünk az örök élet reménységéről is. Hogy kegyelméből megigazulva örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Ez azt jelenti, hogy nem csak a jelen áldása lesz velünk, hanem a boldog jövő, az örök élet reménysége, mint örökösök. Erről sokat beszél Pál a római levélben. Amikor azt mondja, hogy örökösei lehetünk Istennek, és örökös társai pedig Krisztusnak. Ha gyermekek vagyunk, akkor örökösök is vagyunk. Ugyanúgy, mint az emberi örökösödésnél valóban, hogyha van egy szülőpár, akik meghalnak, akkor a gyermekek megöröklik mindazokat a javakat, amelyeket a szülők megszereztek. Így, ha Isten gyermekei vagyunk, akkor Jézus Krisztus halála által örökösökké lettünk. Lám, itt van az indok, hogy miért legyünk engedelmesek és szelidek, hogy honnan is származik a mi istenfélő életünk, hogy honnan van az irány, és honnan származik az erő ahhoz, hogy a mindennapi életben úgy tudjunk élni, ahogyan az Istennek kedves. Vagy ahogyan a kérdést feltettem a házi csoportos feldolgozáshoz, amit a testvérek a kiosztott lapon láthatnak, miért vigasztalóak az istenfélő életre buzdítás felsorolt példái? Erősítsük szívünket a megváltás valóságával és az örök élet reménységével. Amen. Isten igére válaszként a 399. dicséret 11. és 12. versét énekeljük. Istennek ez oly nemes ajándéka. Úr Jézus, áldunk téged, hogy a te váltsághaláladért és feltámadásodért a mindennapi életben is egészen másképpen tudunk élni. Köszönjük, hogy az emberi élet legnagyobb kérdéseiben, a megtérésben, újjászületésben, vagy legyenek akár nagy döntések, párválasztás, pályaválasztás, lakóhely választás, munkahely választás, hogyha a tiéd vagyunk, akkor a te akaratodban tudunk járni, de nem csak ezekben a nagy kérdésekben, hanem életünk minden, a legapróbb kérdésében is eligazítást adsz, mert lelkedet adod, hogy a hétköznapi hívő életben tudjunk úgy élni, ahogyan azt te szeretnéd. Megvalljuk, Urunk, hogy még hívő emberekként is nagyon nehéz, talán azért is adtad ezt a két példát, amelyek a legnehezebbek közé tartoznak. Mégis kérünk, hogy hadd tudjunk mindenkor könyörögni a felsőbbségért. Így kérünk most országunk vezetőiért. Kérünk azért, hogy te adj bölcsességet nekik, hogy az ország javát keressék. És így kérünk, Urunk, az egész világért is, hiszen oly sok a baj, a nyomorúság, a válság. Egyedül te tudsz kimenekedést adni. És Urunk, a másik felszólítás, hogy teljes szelídséget tanúsítsunk minden ember iránt, ezt is megvalljuk, hogy szintén nem megy, de ha te munkálkodsz bennünk, akkor lehetnek mégis győzelmeink. Kérünk, tedd ezt velünk. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik betegek, akik kórházban vannak, vagy betegágyon fekszenek, és nem tudtak eljönni a közösségbe. És hadd könyörögjünk, Urunk, a gyászolókért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, hogy te mutass rá arra a megoldásra, ami a kimenekedés útja, a megtérés, az újjászületés útja, ahol örök életet lehet nyerni. Örök boldogsággal, a veled való örök közösséggel. Kérünk, hogy munkálkodj egyéni életünkben és gyülekezetünkben egyaránt. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és most folytassuk istentiszteletünket orgona zenével. Hamarosan következik október 31-e a reformáció emlékünnepe, így a mai orgona művel a reformációra emlékezünk. Énekes könyvünk jelentős részét alkotják a genfi zsoltárok, valamint a luteránus német korálok. A barokk zene alapját képező korál dallamok a mai napig a zeneszerzők kimeríthetetlen forrását jelentik. Nyomon követhető azonban a párhuzam, ahogy a felvilágosodás korában elfordult az emberiség Istentől, ugyanígy Johann Sebastian Bach halála után néhány évtized alatt elfelejtették ezeket az ige által ihletett zeneműveket. Csak a 19. század közepén kezdték a zeneszerzők újra felfedezni és alkalmazni műveikben ezt a kincset. Először Felix Mendelssohn Bartholdy, majd a többi nagymester is a korál dallamok használatával fogalmazták meg bibliai gondolataikat. A ma felhangzó orgonamű Johannes Brahms korál prelúdiuma az O Gott, du frommer Gott kezdetű korál dallamára. Énekes könyvünk 512. éneke Szólj, szólj hozzám, Uram, szintén erre a dallamra íródott. Hallgassunk meg tehát Brahms korál prelúdiumát dr. Erdélyi László zongoraművész testvérünk előadásában.